istentiszteletünk, összejövetelünk, megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, téged áldunk és magasztalunk azért, mert az időknek teljességében elküldted a te lelkedet, a vígasztalót, a pártfogót, aki a mi ügyünket szolgálja, és általa érezhetjük, hogy nem maradtunk egyedül, miután eltávoztál tőlünk a mi szemeink elől, hanem szüntelenül itt vagy, bennünk vagy a te szent lelked által. Te látod, hogy mennyiféleképpen érkeztünk ma a te házadba ezen esteli órán. Te látod, hogy kinek mi van a szívében, ki mit hozott magával, kinek gond, teher, másnak öröm, hálaadás. Kérünk azért, Úr Jézus, ne engedd, hogy egyik is elvonja a mi figyelmünket arról az üzenetről, amelyet személyesen kinek-kinek elkészítettél. Ne a mi bűnös természetünkre tekintve cselekedjél most velünk, hanem lelked által szűjél újjá minket, hogy megváltozott emberekké tudjunk elmenni, amikor vége ennek az alkalomnak. Ne úgy jöjjünk, mint ahogy érkeztünk, hanem megerősítve abban, amit a te nevedben cselekszünk, megdorgálva abban, amit a te ígéddel ellentétben tettünk, és megvigasztalva, hogyha bánat van a mi szívünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, nem a magunk nevért, vagy mert arra alkalmasak volnánk, méltók volnánk, hanem egyedül te éretted a te áldozatodért. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek azt a szent ígét, melynek alapján az ő lelkének segítségét kérve és azt várva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva találhatjuk a János írása szerint való evangélium 14. fejezetében, az első előző estékhez kapcsolódóan a 14. fejezetéből olvasom János evangéliumának az igét, a 16. és 17. vers szerint, majd pedig a 26. vers alapján. Tehát János evangéliumából hallatszik az ige a 14. fejezet 16., 17. és 26. verse alapján. Jézus mondja, és én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, és mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Még egyszer felolvasom az ígét. Jézus mondja, és én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Szeretett testvéreim! Tudjuk, hogy ezeket a szavakat akkor mondta az Úr Jézus, amikor az ő mennyei atyához készülődött. A kereszthalála előtt úgy is nevezik ezt a néhány fejezetet, hogy Jézus búcsú beszédei. Kettős ez a kifejezés az értelme szerint, mert búcsú, a mi gondolataink alapján attól búcsúzunk, akit többé nem látunk, de Jézus így csak egy időre búcsúzott el. Azt ígérte, hogy más vigasztalót küld. Ő is egy vigasztaló, ő is az a személy, aki itt van velünk, a pártunkat fogja, de küld egy másik szemét is, a Szent Lelket. Fel akarta készíteni az ő tanítványait arra az időszakra, amely előttük állt. Tudta Jézus, hogy mi fog vele történni. Tudta azt, hogy elfogják, ártatlanul bántalmazzák, megostorozzák, megverik, megköbdösik, meggyilkolják, de tudta azt is, hogy fel fog támadni. Viszont ez a tanítványok hitében nem biztos, hogy ilyen világossággal jelent meg. Tanítványok nem jutottak el sokáig a feltámadásig, hanem csak arra emlékeztek, ami borzalmas volt, ami fájt, ami elől menekültek, a mestert elfogták, elvették tőlük, úgy tűnt, hogy dugába dőlt a munkássága terve, és most itt vannak, elanyátlanodva, elapátlanodva, reményt vesztetten. Jézus tudta, hogy valami ilyesmi fog az ő gyermekeiben, az ő szeretteiben lezajlódni. Tudta azt, hogy kell majd valamilyen vigasztalás, amire tudnak alapozni, amihez vissza tudnak nyúlni, amit majd eszükbe juttat a Szentlélek munkája által. Kellett valami, amibe kapaszkodhatnak, ami összeállítja a fejükben a képet, és ami megérteti, hogy mire ez a halál és a feltámadás. Amikor emlékezünk, amikor a tanítványok is emlékeztek, akkor valószínűleg két pólus között mozgott az ő gondolkodásuk. Az egyik az, ami erősítő tényező volt. Eszükbe juthatott az a sok csoda, az a hatalmas nagy kegyelem, amelynek jegyében a fiú munkálkodott. De eszükbe juthatott az a sokszor gúnyos megvetés is, amely Jézusnak egy-egy beszédét övezte, ahogyan fogadták őt az emberek. Inkább az utóbbi felé lengett ki az ő emlékezetük, hogyha magukból indultak ki. Amikor bekövetkezett a mester halála, akkor úgy gondolták, legyen vége most már ennek az egésznek, ne ragaszkodjunk ahhoz, ami úgy tűnik megbukott. Péter például azt mondta, hogy menjünk vissza halászni. Összegyűltek, elbújva egy kicsi helyen, és ott szomorkodtak, nem tudván, mit évük legyenek. Megölték, illetve meghalt, önmaga ölte meg magát, az egyik áruló tanítvány, Júdás, aki felakasztotta magát, a 12 közül az egyik kihullott a sorból, ők se tudták, mit cselekedjenek, gyengült az ő hitük. És gyakran a mi hitünk is így ingadozik, így gyengül, vagy egy picit erősödik, de nem stabil, testvéreim. Mert csak akkor stabil a mi hitünk, és csak akkor lehet teljes bizonyosságunk, hogyha Jézussal szoros közösségben vagyunk. A tanítványoknak könnyebb volt akkor, amikor Jézus még ott volt közöttük, megszólítható, közel lévő, elmondhatták nekik bújukat, bajukat, ami fáj, ami nehéz. Fantasztikus lelkigondozói igehirdetéseket olvashatunk az evangéliumban Jézus szájából, de miután testileg elszakítatott tőlük, nem értették, mire ez az egész. Mire az a nagy, dicsőséges beszéd, amit olyan gyakran mondott Jézus a saját munkájáról. Talán mi is meggyengülünk, testvéreim. Hiszünk Jézus Krisztusban, tudjuk, hogy ő a mi megváltónk, tudjuk azt, hogy mennyire szeret bennünket, szinte betéve ismerjük az írásokat, a dogmatikai kérdéseket, a gyülekezetépítési alapfogalmakat, de néha nehéz ezt a gyakorlatban megfogni a mi szívünkkel. Néha nehéz arra gondolni, hogy Jézus tényleg él, lát bennünket. Hiszen ha mindig tudnánk ezt, és mindig eszerint járnánk, akkor nem lennének azok a nagy bukások, és nem lennének azok a sokszor nagy bűnök, amelyeket elkövetünk, és amelyekkel őt terheljük nap mint nap. Jézus tudja azt, hogy milyen a mi hitünk, amelyik egyszer hullámvölgyben van, máskor a csúcson, de nem stabil, hogyha magunkra tekintünk. Éppen ezért beszélt itt Jézus arról, hogy elküldi a vígasztalót, az ő lelkét, azt, aki megérteti velünk az ő igéjét, aki közel hozza az ő személyét a mi szíveinkhez. A Szent Lelket küldi el közénk, aki tulajdonképpen ő maga, aki az Atya, nem csak Jézus. Kérdezhetné valaki, hogy kicsoda a Szent Lélek. Olyan nehéz megfogni az ő személyét. Az egyik missziológus professzor azt mondta egyszer, Bütösi János bácsi, talán sokan ismerjük, hogy a Szentlélek a református egyház hamupipőkéje, mert minden nagyobb ünnepségből kihagyják őt, és nem tudnak mit kezdeni az ő személyével. Látjuk azokat a karizmatikus kilengéseket, amelyeket a Szentlélek nevében művelnek, látjuk azokat a sokszor furcsa és megbodránkoztató dolgokat, amelyeket szekták, magukat kereszténynek nevező gyülekezetek tesznek az ő nevében, és egy kicsit ott van a szívünkben, hogy határoljuk el magunkat a Szentlélektől, hiszen olyan nehéz őt megérteni, olyan nehéz eldönteni, hogy igazán mi az ő munkája. Félünk sokszor mindentől, ami a Szentlélek kapcsán megy végbe a mi hitünkben. Nem tudjuk, hogy ki a Szentlélek. Amikor a sátoros ünnepeinket tekintjük, akkor az a tendencia, hogy inkább értjük a karácsony lényegét, a húsvét örömünnepét, de a pünkösddel nem tudunk mit kezdeni. Elég, hogyha megnézzük úgy általában a református egyház templomainak látogatottságát pünkösd ünnepekor, hogy akkor hányan mennek el imádni a Szentháromság Úristent. Nem tudjuk, hogy ki a Szentlélek, sokszor félünk tőle, és azt a hihetetlen áldás halmazt, amelyet szüntelenül adna nekünk, leredukáljuk. Jézust még értjük, hasonló volt hozzánk abból a szempontból, hogy ember volt természetében. Tudjuk, hogy milyen az atya, hiszen nekünk is van földi atyánk, de hogy kicsoda a Szentlélek, mi az, hogy Szentlélek, nem tudjuk. És sokszor egy szent kettőség jellemzi még a református keresztények hitét is. Amikor Jézus azt mondja, hogy elküldi a vigasztalót, a szent lelket, az igazságnak lelkét, akkor azt mondja, hogy általa lesz ott a mi szívünkben. Azt mondja, hogy bennünk fog lakni az ő szent lelke. A kérdés, számolunk-e ezzel? Én beleborzongok, hogyha abba gondolok bele, hogy a szent lélek a maga szentségében, dicsőségében, templomának használja az én testemet. De nem csak az enyémet, hanem a tiédet is, testvérem. A kérdés tehát az, számolsz-e ezzel? Számolunk-e az életünkben a jelenlétével? Elfogadjuk-e az ajándékait? Hagyjuk-e, hogy megvigasztaljon bennünket? Engedjük-e, hogy belénk oltsa az ő igéjét? Miként válaszolunk az ő szelíd hangjára? Engedjük-e, hogy megértesse, mennyire szeret bennünket az Úr Jézus, és hogy eszünkbe juttassa azt, amit Krisztus hagyott ránk. Mit kezdünk a Szentlélekkel? Gátja vagyunk abban, hogy általa növekedjünk Krisztusban, vagy pedig partnerek, és elősegítjük. Mert amikor elhangzik Jézus szájából a felolvasott igében, hogy nem fogadhatja be a világ a Szentlélket, akkor úgy gondolom, testvéreim, hogy ez több síkon is működik. Lehet, hogy azzal kellene kezdenünk, hogy én befogadom-e a szent lelket hívő létemre. Megváltott Krisztus, gyermeke vagyok, szeretem őt, de attól még a lelket meg lehet oltani, mert erre figyelmeztet az ige, hogy ne oltsátok meg a szent lelket. Vezet-e az ő az igéje által az életemben? Tulajdonképpen azt kérdi most Jézus, mennyire ismeritek az én lelkemet? Mi már azután vagyunk, ahogy ez bekövetkezett az első pünkösd. Ezek az apostolok még csak távolról üdvözölték azt, amit itt Jézus mondott. Nem tudták akkor sem, amikor ezt mondta, hogy mire gondol. De azóta már megtörtént az első pünkösd. Megtörtént a mi életünkben is, hiszen az, hogy elfogadhattuk a kegyelmet, az ő munkája. Megtanít-e bennünket az engedelmesség útjára, vagy Istennek kevesebbet szánunk? Megkérdezem, lélekkel telt ember vagy-e? Lehet, hogy sokszor nem vagyunk tudatában annak, hogy Isten a lelke által tartja velünk a kapcsolatot. Pedig az, hogy értjük és szóljuk az ő igéjét, már az ő munkája. Nincsen nagyobb bizonyíték erre, hogy szájunkkal vallást teszünk róla, és képesek vagyunk dicsőíteni őt. Ez a legnagyobb bizonyíték, hogy munkálkodik bennünk a Szent Lélek. Isten dolgait azonban a másik síkon nem értik meg azok az emberek, akik nem kapták a Szent Lelket, tehát nem ismerik őt, nincs ott a szívükben. Mert akik nem fogadják be a Szent Lelket, azok azt sem fogadják be, aki őt küldte, az Úr Jézust és az Atyát. A nem hívő emberekben más lélek lakik, de semmiképpen sem a Szent Lélek Isten. Mert Isten igazságait elfogadni, az ő gondviseléséért hálát adni, Krisztussal beszélgetni, őt ismerni, csak a Szentlélek által lehet. Ezért van az, hogy sokszor értetlen és lenéző szemekkel tekintenek ránk, amikor bizonyságot teszünk, amikor az Úr által meghatározott módon cselekszünk, és úgy mutatunk egy felfelé mutató újként őrá. A hívők, akik szeretik az Úr Jézust, befogadták a Szent Lelket, ha tudatában vannak ennek, ha nem. De azok, akiknek nincsen Jézusa és nem ismerik őt, azokban más lélek lakik. Egyszerűen nagyon egyszerű és talán most profánul hangzó történet értette ezt meg velem. Ismerjük talán Downs professzort, tanítása lelki fejlődés érdekében, akik vallástanári szakra jártak az ifisták közül, talán emlékeznek még rá, de ő úgy értette meg, és ez nekem is megmutatta, hogy mit jelent ez, más lélek lakik a nem hívőkben, hogy volt egy macskája, amit Doloresnek hívtak. Ez a macska állandóan kikarmolta a kanapét, mert szentül hitte, hogy odakint a kutyák és macskák áldás küzdelme folyik, és hogyha egyszer véletlenül kicsukják, vagy valamiért kimarad, akkor még szüksége lehet ezekre a karmokra, ezért azokat szüntelenül élesíteni kell, és hát mi lehet a legszebb, legdrágább bőrkanapékon, bútorokon. Ez a professzor fiatalon próbálta Dolores macskájának elmagyarázni azt, hogy ezt ne csináld, és nagy kárt okozol szeretett gazdidnak, de nem értette meg a macska. A végén feladta. És akkor látta be, más lélek lakik a macskában. Benne ember lélek van, a macskában pedig macska lélek. Lehet, hogy gyermekes ez a történet, de hatványozottan felnagyítva, ez történik akkor, amikor a lélek nélkül beszélünk embereknek Jézus Krisztusról. Órákig magyarázhatjuk a váltság művének mélységeit, gyönyörűségét, a kegyelem nagyságát, és talán már a torkunk is kiszáradt benne, tapasztalhattuk ezt, vagy emlékezhetünk ilyen eseményekre. De ha a Szentlélek nem tette rá a pecsétjét arra a beszélgetésre, és nem végezte el az ő megértető munkáját a másik emberben, akkor semmi sem történt. Nem mondom, hogy falra hány borsó, mert Isten igéje akkor is megáll, hogyha azt hideg szív fogadja, de a Szentlélek nélkül semmit sem értenénk. A Szentlélek nélkül nem lenne itt ez a gyülekezet. A Szentlélek nélkül nem történhetne meg az a csoda, hogy még majdnem 2000 évvel később is ugyanolyan hittel, buzgalommal és szeretettel követik Jézust, az ő gyermekeik, és ugyanazokat az igazságokat magyarázzuk a szószékekről, a személyes beszélgetésekben, a Biblia órákon, az énekkarban, amelyeket az apostolok magyaráztak a Szentlélek megértető munkája által. Ez a Szentlélek igazi munkája. Ahhoz, hogy megtapasztaljuk a Szentlélek munkáját, és hogy mi az ő részletes munkája, azt nem ezen az Isten tiszteleten fogjuk megtanulni, de tanulmányozhatjuk az igét, vagy elővehetjük konfirmációs ismereteinket, ahhoz engedelmes szívre van szükség. Mert a lélek az engedelmesség lelke. A Szentlélek engedelmeskedik az atyának és a fiúnak. Figyeljék meg a testvérek, hogy János evangéliumában sohasem azt olvassuk, hogy eljön a lélek, legalábbis az eredeti szövegből nem ez derül ki, hanem küldetik. Küldetik a lélek. A fiú és az atya küldi el őt. Az atya adja, és a fiú küldi el a másik vígasztalót. Nem azt jelenti, hogy alárendelt személye volna ő a Szent Háromságnak, hanem a szeretet annyira egybefonja az atyával és a fiúval, hogy ami az atya és a fiú akarata, az az ő akarata is. És amit az atya eltervezett, a fiú véghez vitt, azt ő teszi eredményessé és hathatóssá. Mennyire vagyunk a Szentlélek képének követői az engedelmességnek, hiszen ebben is példát mutatott. Ha valaki elmegy orvoshoz, akkor általában nem az szokott lezajlódni, hogy miután az orvos elmondja, hogy hát maga nagyon komoly szívbeteg, például nem szabad súlyokat emelni, dohányozni, nem szabad kávét fogyasztania, hogy ekkor kikelek magamból és ordítozok az orvosnak, hogy jön maga ahhoz, hogy ezt rólam megállapítsa. Kicsoda maga ahhoz, hogy előírja számomra a kezelést. hanem alázatosan elfogadjuk az ő bölcsességét, az ő tudásában bízunk, és ha jó megy minden, akkor a gyógyulás útjára lépünk. Betartjuk azt, amit mond az orvosokkal szemben legalábbis. De a lélekkel, Istennel szemben mit teszünk, testvéreim? A Szent Lélek az, aki belénk oltja Isten igéjét, aki az engedelmesség lelkét fellobbantja bennünk. Mennyire engedünk ezen áldott munkájának? Azt is jelenti az ő neve, hogy pártfogó, pártunkat fogja, hiszen mindig aszerint cselekszik, ami az üdvösségünkre szolgál. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van, ahogy a római levélben olvassuk. Ezt a Szent Lélek az, aki valóra váltja. Betartjuk azt, amit ő mond, az engedelmességben, vagy pedig nem. Engedjük, hogy megértesse velünk az Atya akaratát, vagy pedig nem. Isten mindig tudja, hogy mit beszél, és egy magja sem hullhat a földre az ő igének, anélkül, hogy az kinek kellene, és valamilyen módon benne teljesedne. Lehet, hogy nem úgy, ahogyan mi látjuk, vagy ahogy mi megértjük, de ez tőlünk függetlenül, hála neki, függetlenül működő dolog. Látja a mi életünk összefüggéseit, sokkal mélyebben, sokkal precízebben, mint mi. Ismeri a mi érzéseinket. Látja azt, amikor értetlenkedünk, amikor valami fáj, amikor önmagunk vágunk önmagunknak sebet, amikor mások bántanak meg bennünket, amikor meg vagyunk terheltetve. A lelke az, aki által gondot visel rólunk. Oda merjük-e szánni a mi életutunkat az Úr Jézusnak? Mennyire vagyunk engedelmesek neki? Mennyire engedjük, hogy vezetgessen az ő igéjével bennünket? Várjuk-e és kérjük-e, hogy Isten legyen az, aki nem csak most, hanem a jövendőnkben is megerősítse az életünket az ő igéjével, és világossá tegye azokat a célokat, amelyeket el akar végezni általunk. Fáj az Istennek az, amikor szenvedni lát bennünket, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Fáj az, amikor nyomorúságok között éljük az életünket. Amikor enged nehézségeken átmenni bennünket, azt nem azért teszi, mert ő egy önkény úr, aki élvezetesen pöffeszkedve nevet rajtunk, hogy hogyan csetlünk, botlunk a földi utunkon, hanem mindig meg akar próbálni bennünket. Annyira belém ivódott az a történet, amit a híres White misszionárius könyvében olvashatunk, aki egyszer Bolíviában volt misszionárus a feleségével. Volt egy kisfia, aki futkározott, mert nemrég tanult menni, mint hogy a közöttünk lévő fiatal testvérünk is. Rohangászott fel, alá is, ahogy szokott lenni, elesett. Akkor át esett, hogy több centis szakadás történt a kis térdén, és hát az ottani éghajlati viszonyok miatt ez hamar elfertőződött. Ő ugyan orvos volt, de a misszióban nem vitt magával annyi kötszert, fájdalomcsillapítót, hogy szakszerűen el tudja látni a sebet. Ekkor megkérte a feleségét, hogy fogja le az ő kisgyermekét, és a puszta kezével, tűvel, fájdalomcsillapító nélkül varta be a sebet. Azt mondja, hogy minden egyes szúrás és a kisfiának minden egyes sikoltása, mintha törként fúródott volna a szívébe, mert fájt neki az, amit kellett tenni a gyermekével, de tudta, hogy ha ezt nem cselekszi meg, akkor ő elveszik. Megtanulta ez a misszionárius és Biblia tanító akkor az életpéldáján keresztül, hogy Isten nem szadista. Amikor engedi, hogy szenvedjünk, fájjon valami, akkor a legnagyobb átérzéssel teszi. És azért, mert valami nagyobb rossztól és gonosztól óv meg bennünket. Lehet, hogy mi nem látjuk azt, hogy mert emberek vagyunk, hogy mire vezet a szenvedés, de Isten szerint, hogyha reálvaló figyelemmel éljük azt meg, mindig gyógyulás és még nagyobb megerősödés származik abból. A lelke által vigasztal meg bennünket, fogja a mi pártunkat, amikor ilyen történik velünk, amikor az élet fenekedik ellenünk, amikor próbatételek alatt vagyunk, és terheket kell viselnünk. Ez egy jogi kép, amit itt használ az Úr Jézus. A pártfogó, amit vigasztalónak is mondhatunk, az az ügyvéd volt a korabeli görögöknél is, aki az elítéltnek, a megvádoltnak az ügyét védelmezte, de nem akármilyen módon, hanem úgy, hogy segített neki, és a felmentést kezdeményezte, és kérte. Jézus így jön el pártfogóként, védő ügyvédként, hogy a mi ügyünket fogja, és megkönnyítse a mi életünket, legalábbis a vele való szövetségben. A vigasztalás és a pártfogás tehát az, amit szintén elvégez a lélek a mi szíveinkben. A lélek az, amelyik felismerteti velünk Isten igazságait, emlékezetünkbe vési, és amelyik megmagyarázza. A lélek az, akit megoldhatunk a mi hitetlenségünkkel, de a lélek az, aki kész megvigasztalni is bennünket, tehát testvéreim. Nem vagyunk egyedül, az Úr Jézus lelke által itt van közöttünk, ma is munkálkodik. Néhány verssel korábban azt mondja, nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Ez legyen a mi megerősítésünk a mi lelkünkben, pünkösd ünnepében, azon belül a holnapi úrvacsoravételre való készülésben is. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei Urunk, hogy nem hagytál bennünket egyedül, magányban, hanem elküldted hozzánk a vigasztalót, azt, aki pártunkat fogja. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy lelked által itt vagy bennünk, megszentelsz bennünket, és megtisztítod a mi imádságainkat. Köszönjük azt, hogy érezhetjük, szüntelenül szólsz hozzánk, igéd által vezetsz és tanácsolsz bennünket a mi életünkben. Bűnbánattal állunk meg előtted mégis, ha megoldottuk a lelkednek ezen áldott munkáját, ha nem figyeltük érzékenyen és szeretetteljesen azokat az ajándékokat, amelyeket általa készítettél számunkra. Bűnbánattal állunk meg azért is, hogyha nem voltunk engedelmesek előtted, hiszen te is engedelmes voltál, és lelked is engedelmes. Engedelmes, nekünk is engedelmeseknek kell lennünk. Legyen átkozott minden pillanat és életünk minden perc, amikor lázadtunk ellened, Úr Jézus, és amikor aszerint cselekedtünk, ahogyan a mi szemeink előtt látszott bölcsnek, amikor kivettük a gyeplőt a te kezedből, és nem kérdeztünk meg téged döntés helyzeteinkben, életünk fordulópontjain, de minden dolgában. Add meg, kérünk, Úr Jézus, hogy vágyjuk és óhajtsuk a te jelenlétedet, ígéd és lelked által a mi családunkban, a mi személyes életünkben. Kérünk, Úr Jézus, hogy vonn magadhoz lelked által minél közelebb azokat, akik szeretteink és azon kívül még nem ismernek téged, akiknek nincsen üdvössége, mert nem fogadták még el azt a kegyelmet, amelyet ingyen adsz és kínálsz fel. Könyörülj, kérünk, rajtuk, és add meg a bölcsességet szintén szent lelked által a mi szívünkbe, hogy hogyan vigyük feléjük az üzenetet, és hogyan tolmácsoljuk az életre hívó szavadat. Kérünk, áld meg a mi gyülekezetünket, áld meg az ünnepre való készülődésünket, áld meg az újszegedi gyülekezetet, hogy növekedjen nem csak létszámban, hanem lélekben is. Az idejárók és ide tartozók a te hatalmas nagy egyházadból, láthatatlan testedből minél inkább megerősödjenek te benned, és minél inkább felnövekedjenek lelkiházzá. Köszönjük, Úr Jézus, hogy meghallgatsz bennünket véghetetlen szeretetedért és ragaszkodásodért. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, mint egy válaszul az elhangzott igehirdetése az áldás vétele előtt, énekeljük a 373. számú szép pünkösd énekünket mindegyik versével, 373. számú énekünket énekeljük. Az első verse így kezdődik: Jöjj el, teremtő Szentlélek, és híveiddel légy vélek. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, meg fogja őrizni gondolatainkat és szíveinket a Krisztus Jézusban. Amen.